Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Szép délután mindenkinek, köszöntöm a stúdióban Cibóka Gabriellát és Dankó Bencét is a Mediátortól.
Szia Viktor!
Üdvözöljük a hallgatókat!
A mai fő kérdésünk az, hogy vajon 2020 a független reklámügynökségek éve lesz-e. Itt két független ügynökség ügyvezetőjét kérdezzük. Egyrésztről Bíró Lászlót a Mediátortól és Gonett Jácintot az App Advertisingtól. A rövid híreink között témánk lesz az, hogy szupergyorsan nő a Disney streaming szolgáltatása, gyakorlatilag olyan szupergyorsan, mint együtt az HBO és a Netflix. Eltűnt az Instagramról az Instagram TV gomb, amit nagyon sajnálok, mert éppen ki akartam próbálni. Keressük a Revolut és a Simple reneszánszának okát. A Guardian az első lapkiadó, amely megszünteti az olajipari cégek hirdetését. A spot szemlében pedig a Baba Natura új spotjáról beszélünk, mely bár design díjat nyerhetne, nem túl figyelemfelkeltő. De miért is nem figyelemfelkeltő, pedig bedobtak mindent, a tavaszi szél vizet árasztott, kézzel festett képek jönnek-mennek, és tök szép, könnyű spotot látunk.
Én nem vettem benne észre a történetet.
Hát mert nincs.
Most igen, ez kell. Hiányzott. Kár amúgy érte, mert hogy gyönyörű tényleg az art direkció, de valami még egy hiányérzetet hagy a nézőben.
Itt ugye a fő kérdés az, hogy a kiket szólít meg a Baba márka, ugye ez egy régi márka, nagyon sokan szeretik, sokan használják, viszont itt az új fogyasztókat nem feltétlen szólítja meg.
Igen, tehát hogy alapvetően ráadásul ugye nagyon nagy versenyben van, mert ilyen termékeket, szépségápolási termékeket, kozmetikai termékeket rendszerint a főbevásárlók és általában nők szoktak vásárolni. Minden reklámblogban sok-sok márka versenyzik ezeknek a főbevásárlóknak a figyelméért. Itt a Babának ez az új almárkája, a Baba Natura, olyan szempontból jól indul, hogy a Babát azt már ismerik. Tehát aki használ Babát, az így fölkapja a fejét, hogy akkor most új reklám van, vagy ez így mi lehet, talán felkapja a fejét, de igazából nagyon nem marad meg, hogy itt mi is történik. Tehát, hogy egyrészt jó egy szokatlan vizuális világ, de nem derül ki igazából, hogy miért is ezeket az animált vízfestményeket látjuk a képen. Rá lehet jönni nyilván, hogy ez olyan tiszta, mint egy naturkozmetikum, de...
Így önmagában kevés, vagy nem emlékezetes annyira.
Nincs kimondva, és a másik, amelyik szintén egy kicsit szomorú dolog, hogy mindhárman megnéztük ezt a spotot, és szerintem nem tudnánk felidézni belőle mondatot vagy állítást.
De nincs.
Szó szerint, de van benne.
Van benne, csak a dallamra emlékszünk.
Igen.
Hát igen, meg a képekre, meg olyan világos minden.
Én szerettem volna jót mondani erre, mert nagyon örülök annak, amikor egy márkagazda, reklámkészítő úgy dönt, hogy egy új vizuális világot, technikát alkalmaz. Annak is nagyon örülök, amikor egy művészi megközelítést próbálnak meg belevinni egy spotba, adott esetben szinte már ilyen művészi kollaboráció történik. Itt sajnos nem sikerült eléggé összeérnie a két világnak. Én nagyon remélem, hogy ez a spot legalább design díjat, ilyen csomagolás, pak, vagy RGB design díjat fog majd nyerni, hogyha a versenyen indítják, de azért kellett volna bele több mondás, több történet, több craft.
A Guardian új Insta posztjára menjünk rá, mely szerint az olaj- és gázipari cégek hirdetésével felhagy ez a lapkiadó. Csodálatos egyébként az Instagram poszt, egy ilyen okkersárga felületen kéményeket látunk, amelyek füstölnek, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon figyelemfelkeltően kimondja, hogy a Guardian a továbbiakban nem kíván olaj- és gázipari cégeket hirdetni.
Illetve, hogyha lapozunk ebben a posztban, akkor rögtön láthatunk is két kiemelt reflexiót, az egyik Greta Thunbergtől egy idézet, a második pedig a Greenpeace UK-től egy reflexió erre a hírre, miszerint ők is örvendenek ennek, hogy a Guardian talán először a nagyobb ilyen sajtóorgánumok közül ilyen módon reagált a klímakrízisre.
Molnál most egy könycseppet elmorzsolnak a sarokban, hogy a Guardianben nem tudnak menni hirdetni.
Van két app, ami én azt gondolom megkönnyíti az életünket. Ki szereti, ki nem, mindenképp reneszánszukat élik ezek az applikációk. Az egyik a Revolut, a másik pedig a Simple, de mi is ennek a reneszánsznak az oka?
Megérkezett a kutatás, ezért beszélünk róluk, mely szerint ezeket az appokat többen használják Magyarországon, mint a bankoknak a saját bankolós appjait, kivéve az OTP-t, mert az OTP-nek a saját bankolós appját sokan használják, de a többi legnagyobb lakossági banknak az alkalmazását összességében kevesebben használják, mint a Revolut és a Simple appokat. És miért beszélünk egy ilyen gazdasági természetű fejleményről? Egyrészt, mert izgalmas, másrészt meg azért, mert igazából a Revolutnak nem nagyon volt hagyományos kommunikációs kampánya.
Tehát klasszik reklámok nem voltak a Revolut-a kapcsolatban, ami egy pénzügyi szolgáltatás esetében furcsa.
És ezzel együtt látszik az, hogy az emberek 3000 forintért eladják a saját anyjukat is.
Nem tehát, hogy ilyet.
Bocsánat, ez a véleményem, és ezt vállalom, hogy a Revolut sikerének nagyon nagy része az, hogy ugye a meghívó rendszer, hogyha bárkit te meghívsz.
Én ezt nem tudtam például.
És mostantól te is kezdett küldeni mindenkinek a meghívókat, mert ugye rendszeresen van a Revolutnak olyan kampánya, amiben ha meghívsz jövőbeli Revolut felhasználókat is regisztrálnak, akkor azért te is jóváírás kapsz a saját számládra pár ezer forintot, nyilván azért, mert ez valahol nekik megéri.
A Disney Plus streaming szolgáltatása gyorsabban nő, mint az HBO Go vagy a Netflix. Mi lehet ennek az oka? Ugye mind a két említett streaming szolgáltatás nagyon népszerű és sikeres, és a Disney Plus mi az, amivel többet adhat? Milyen tartalom az, ami miatt a Disney-t ennyien választják? Ugye itt számok vannak, egy negyed év alatt 26,5 millió előfizetője lett a Disney Plusnak.
És mindezt úgy, hogy ugye globálisan még nem volt elérhető, hanem egyelőre csak Amerikában, Kanadában, az Egyesült Királyságban, és most jön ki az európai nagy nyelvekre a szolgáltatás. Magyarországon meg csak a harmadik negyed évben fog majd megjelenni. Mi lehet a titka? Nyilván a Star Wars.
Igen. Amikor egy műsor ekkora húzóerővel bír, és ennyire sokféle rajongót tud megszólítani, az bizony így számokban is kifejezhető.
Volt már erre precedens, az HBO Go-n a Trónok harca.
Pontosan. Így van, az is nagyon sok felhasználót behúzott, plusz ugye azért azt tegyük hozzá, hogy a Disney Plus az most nagyon sok fáradt és vagy lusta szülőnek megoldást jelent arra, hogy energiabomba gyerekeket egy valamennyi időre leültessen a képernyő elé, amit egyébként mi így a műsorban testületileg egyáltalán nem támogatunk.
Tehát az a gyereknek a kezébe nyomva tabletet című megoldása szerintem egyáltalán nem haték. Sőt, kontraproduktív.
Sőt, egyébként azért jó, hogy ezt megemlítettem, hogy még egyszer elmondjuk azt, hogy volt olyan magyar internetszolgáltató reklám, amelyek a kulcsvizuálja ez volt, hogy a gyerek egyedül ült a tablettel, ilyet ne csináljunk ilyen reklámot, akár tabletet gyártunk, akár streaming platformunk van, akár pedig telekom vagy internetszolgáltaták vagyunk. És ha már itt tartunk, van egy nagyon jó Instagram tévés fejleményünk is.
Ugye az IGTV csempe darabka az már nem lesz elérhető. Ez egyébként azért sajnálom, mert én pont ki akartam próbálni, mert akartam tudni, hogy ez miről szól.
De csak a homescreenen tűnik el, maga a funkció az elérhető lesz továbbra is, és ennek az oka az volt rendkívül egyszerű, hogy kevesen használták ezt a funkciót, és igazából a newsfeedben feltűnt a videó, és hogyha érdekes volt, izgalmas volt, akkor kattintottak rá az emberek, és úgy mentek át automatikusan az Instagram TV-nek erre a hosszabb tartalmat kínáló felületére.
Alapvetően az Instagram az szerintem egy fényképes felület.
És most el is árultad, hogy miért nem működött ez a gomb? Miért nem kattintották a userek?
De ennek ellenére engem érdekelt, hogy mit rejt, mert ugye ott volt a James Corden, ott voltak tök jó tartalmak, amiket egyébként a YouTube-on megnézel, de vajon a kérdés felmerült, hogy vajon mivel ad többet az Instagramon ugyanaz a szolgáltató.
És hány hete tervezted, hogy megnézed, hogy mi történik akkor?
Hónapok óta, de nem jutottál oda. Na jó van.
Te verted az utolsó szöget ennek a Instagram Instagram TV gomnak a koporsójába.
Tudom, hogy azért szerintem fogok tudni aludni. A fő témánk a független ügynökségek idei helyzete, két megszólalónk lesz, Gonet Jácint az Up Advertising ügyvezetője és Bíró László, Mediator Full Service reklámügynökség ügyvezetője. Velük vesézzük ki, hogy hálózati reklámügynökséget vagy független reklámügynökséget válasszanak a kreatívok. Itt folytatjuk. Rebrief. A vendégünk Bíró László, mediátor ügyvezetője. Szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És Gonet Jácint az Up Advertising ügyvezetője.
Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit!
Megjelent az Edviken az év elején egy cikk, amely azt állította, hogy a független ügynökségek éve lesz 2020. Ez nekünk szöget ütött a fejünkben, hogy az lehet, hogy Amerikában ilyen trendeket lát az Edvik, vagy globálisan lát ilyen trendeket, de vajon ez Magyarországon mennyire lehet így? Talán mondhatjuk azt, hogy a hálózatos ügynökségek egy kicsit összehúzódásban vannak Magyarországon, ellenben továbbra is nagyon sok független ügynökség van itthon. Fog-e konszolidálódni a piac?
Az az előnye a hálózati ügynökségeknek, amik 6-8 évvel ezelőtt még leküzdhetetlen volt egy független ügynökségnek, ez az utóbbi években megváltozott, és hogy a kábel tévék súlya folyamatosan nő a televíziózásban, úgy a független ügynökségek súlya is folyamatosan növekedni fog, és ez lesz a trend a jövőben.
Jácint?
Hát amit én mondjuk így egy nagyon-nagyon fontos vagy erős szempontnak tartok, az mondjuk egy hálózati ügynökség esetében például a tőkeerősség, hogyha például megjelenik egy ügyfél, vagy ügyfélvesztés van esetlegesen, akkor nyilván ő náluk a reakcióidő az sokkal lassabb, mert mondjuk egy független ügynökség esetében gyakran ilyenkor a profitabilitás, illetve a CS az sokkal inkább előtérbe kerül. Talán lehet azt mondani, hogy az anyagi kiszolgáltatottság vagy a nyomás az nagyobb a független ügynökségeken ilyen esetben, és ezáltal így egy ilyen kélezette piaci versenyben vannak, amit lehet, hogy az ügyfél is érezhet a másik oldalon, hogy sokkal proaktívabb a hozzáállása mondjuk a független ügynökségeknek, ha lehet ezt mondani szubjektív véleményként a hálózatokhoz képest.
A hálózati ügynökségeknél fontos a kollektív tudás? Tehát annyival előrébb vannak, mint a független ügynökségek?
6-8 évvel ezelőtt még igen, előnyben voltak, de a Mediator példájából kiindulva, hogy mi is tagjai vagyunk egy nemzetközi hálózatnak, ez a független ügynökségek hálózatának, ezt a tudást ugyanúgy meg tudjuk szerezni, mint a magyarországi hálózati ügynökségek. Tehát ahogy mi a WPI-ból megkapjuk az infókat, legyen szó akár egy kutatásról globálisan, vagy egy-egy adott országra vonatkozóan, amit esetleg mi kérünk tőlük, így ugyanazt a tudásanyagot fel tudjuk halmozni mi is.
Mitől függ az, hogy egy független vagy hálózatos ügynökséggel érdemes dolgozni? Az ügyfélmérettől, vagy a megbízás méretétől, vagy volumenétől?
Nem tudom, hogy erre egyébként van-e konkrét adat. Én egy kicsit ilyen adatmániás vagyok. Laci által az előbb elmondottakhoz csatlakozva, szerintem független ügynökségek körében is most már az a trend, hogyha lehet azt mondani, hogy mindenki próbálja azért a különböző szolgáltatásokat valamilyen rendszerben maga köré tudni, vagy házon belül kiszolgálni. Ti nemzetközi hálózati tagok vagytok, mi is cégcsoport tagok vagyunk már évek óta, gyakorlatilag kezdetek óta folyamatosan tömörülésekben dolgozunk, ahol a különböző szolgáltatásoknak megvan a területi felelőse. Mi ugye ezeket külön jogi identitásban kezeljük, de gyakorlatilag mindenre tudunk megoldást szállítani. Az meg, hogy most az ügyfél oldalon milyen szűrőkön megy át, hát ez egy nehéz kérdés, ami talán megfigyelhető a piacon az elmúlt években, de Laci előre is meg, ha te ezt nem így látod, hogy azért viszonylag centralizálódnak a marketing büdzsék. Ugye Magyarország azért ilyen szempontból nem egy nagy ország Európán belül. Meg lehet kapni olyan megbízásokat, amik esetleg itthoni tartalomgyártások, és akkor ezek mondjuk már külpiacokra is készülnek. Külpiacon meg gyakran előfordul az, hogy mondjuk egy adott ügynökség leszállítja a tartalmat, és akkor Magyarországra már csak a terjesztés jut el, vagy ezeknek az anyagoknak a honosítása.
Ez abszolút így van, ami még szerintem nagyon fontos az ügyfélnél a bátorság. Tehát nagyon sokszor berögződés az, hogy hálózatos ügynökséggel szeretne dolgozni, pedig ha kicsit nyitna és bátrabb lenne az adott marketing igazgató, akkor látná azt, hogy egy független ügynökség nemzetközi kapcsolatokkal árértékarányban sokkal jobban ki tudná szolgálni az adott ügyfelet.
A cikk egyik fő érve, amiért az Edvika azt mondta, hogy 2020 a független ügynökségek éve lehet, az az volt, hogy az adatok, meg a különféle eszközök, adatbázisok, ezek demokratizálódnak, ezek az eszközök egyre olcsóbban érhetők el, és megfizethetőké válnak nem csak a nagy hálózatos ügynökségek számára, hanem a kisebb kreatív cégek számára is, vagy a regionális cégek számára is. Ez Magyarországon is igaz?
Ez abszolút így van, meg tudom erősíteni. Az elmúlt egy évben mi is vásároltunk kutatást Kínából, az Egyesült Államokból, és messze nem olyan árakon, mint az ember gondolná, vagy ami pár évvel ezelőtt volt a piacon.
A másik, amit még szintén az Edvig cikkből derült ki, hogy jelenleg globális szinten az Edvig becslése szerint a nagyobb, vagy számottevő megbízások aznak a 42-48% landol független ügynökségeknél. Magyarországon hogy nézhet ki ez az arány?
Itt kicsit ketté választám a dolgokat, mert azt gondolom, hogy ha a budgeteket nézünk, valószínűleg a média ügynökségeknél sokkal magasabb a hálózatos ügynökségek aránya és sikeressége a különböző tendereknél. Ha a megbízások számát nézem, akkor részben a nagy számú független ügynökség miatt azt gondolom, hogy hasonló lehet, mint a nemzetközi piacokon.
Amit én észrevettem, hogy egyébként elég nagy a piaci áramlás, tehát hogy most már nagyon nehéz egyébként azt is meghatározni, hogy mi egy hálózati, meg mi egy független ügynökség összetétele. Egyre több független ügynökségnél dolgoznak a munkatársak, akik egyébként hálózati háttérrel rendelkeznek, és ez fordítva is igaz. Nehéz erre válaszolni a kérdés.
A másik a szempont, ami számíthat egy magyar ügyfél esetében is, különösen egy olyan magyar ügyfél esetében, aki szeretne külpiacra lépni, vagy Magyarországon kívüli piacokra jelen lenni, az, hogy egy magyar független ügynökség vajon ki tud-e szolgálni ilyen célokat? Tehát tud-e abban segíteni, hogy Lengyelországban, vagy akár Németországban, vagy a Balkánon piacra lépjen egy olyan márka, amelyik korábban csak itthon működött? Vagy ehhez hálózati ügynökséghez kell szerintetek fordulni?
A Mediator példáját tudom felhozni. Mivel mi tagjai vagyunk a független ügynökségi hálózatnak, ennek köszönhetően mi ezt a szolgáltatást el tudjuk látni egy ügyfelünk részére. Nyilván egy olyan ügynökség, aki csak egy adott piacon dolgozik, az nehezebb helyzetben van, de előbb-utóbb azt gondolom, az összes független ügynökség eljut egy olyan szintre, hogy látja azt, hogy ha esetleg egy önkéntesen belép egy ilyen hálózatban, amit hangsúlyozom, hogy független ügynökségi hálózat, akkor meg lesz neki az a kapcsolati tőkéje, hogy más országokban is tud tevékenykedni.
Nálunk alapvetően inkább a tartalomgyártáson van a hangsúly, tehát például mi a Klébernek dolgozunk teljes európai terjesztésre. Ez egy olyan együttműködés, ahol mondjuk a tartalomgyártás nálunk zajlik, és a terjesztés pedig egy francia ügynökség látja el, akik egyébként szintén nem nemzetközi ügynökség, hanem független ügynökségek. Volt már arra is példa, hogy mondjuk az ügyfél kiköti, hogy bizonyos területeket milyen szerződő partnerre szeretne ellátni, úgyhogy nálunk nagyon-nagyon vegyes a feladat függő, hogy mi a felállás.
Valószínűsíthetően egy lokális ügynökségre mindenképp szükség lesz. Talán egy független ügynökség olyan szempontból is jobb helyzetben van, ha ezt a lokális ügynökséget meg tudja versenyeztetni, és több ügynökség közül tudja kiválasztatni a partnerét.
Ha valaki független ügynökséget akar létrehozni, nyilván mindenki először független ügynökséget hoz létre, aztán vagy része lesz egy hálózatnak, vagy nem. Mibe kezdjen bele az, aki egyébként most csinál ügynökséget?
Hát gondolom, hogy ha valaki kezd egy ügynökséget, azt először
kicsiben
tudja elkezdeni. Igen, ez
de keresnie kell a kapcsolódási pontokat?
Hát azt gondolom, hogy most már ez egyre nehezebb. Tehát, hogy én visszaemlékezve 2002-ben csináltuk az appot, akkor még sokkal egyszerűbb volt, ugye rövidebb fizetési határidők, kevesebb tökeinjekció STB, tehát hogy akkor az ember egy kicsit bátrabban meg könnyebben fogod bele hasonló dolgokba. Most már azért egy komoly korlátai vannak ennek. Ugye ügyfél oldalon a fizetési határidők, egyebek, azok folyamatosan növekednek, egyre nagyobb finanszírozási igény van ezeken a projekteken, egyre komolyabb szűrőkön kell átmenni, tehát hogy azt gondolom, hogy ma már nem egyszerű feladat mondjuk szűzként a piacra lépni egy ilyen témában.
Ebben talán egy kivétel lehet, ha valaki egy nagyon szűk célcsoportra, vagy szűk szegmensben kezd el tevékenykedni.
Specializált terület, igen.
Pontosan, ha egy social media ügynökséget nyilván sokkal könnyebb most elindítani, mint egy full service reklámügynökséget.
Zárszóként, hogyha a pályakezdő, vagy pályaújrakezdő, vagy pályafolyamatató kreatívoknak, mit mondanátok, miért menjenek hálózatos ügynökséghez, vagy miért menjenek inkább független ügynökségekhez?
Attól is függ, hogy milyen területen szeretnének dolgozni. Talán hallottam korábban arra példát, hogy valaki azért ment hálózati ügynökséghez, mert mit tudom, X idő után szeretett volna külhomba dolgozni, vagy bárhova külföldön folytatni a tevékenységét, és akkor ez egy jó ugródeszka volt neki. Ilyen szempontból nyilván akkor ez egy egyszerűbb megoldás.
Nálunk is nagyon sok kollega van, aki multi ügynökségtől jött át hozzánk. A legfőbb mozgató erő általában az volt, és ez be is igazolódott szerencsére, hogy sokkal nagyobb szabadság van egy független ügynökségnél, sokkal nagyobb a rugalmasság az ügynökség részéről, és igazából nem is tudok olyan hátrányt mondani, amiben egy multihoz képest hátrányban lennénk, mert már ugyanazt meg tudja adni egy független ügynökség, mint egy hálózatos ügynökség.
Köszönöm szépen, hogy beugrottatok ma hozzánk.
Mi köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Hölgyeim és uraim, Gonett Jácinttal, az App Advertising és Bíró Lászlóval, a Mediátor ügyvezetőivel beszélgettünk. Ennyi volt már a Rebrief. Köszönjük a figyelmet. Visszahallgatható ez a műsor is a mediator.hu/rebrief oldalon. További szép napot, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.